senast hittade jag mitt dubbelkopp bort. Nej. Jaj, bortsarna. Då kommer jag gärna sitta. Här tar jag en gadikakorkaräschen dolgozom.
Igazgat Olaszliszkán, roma családok menekültek az erdőkbe, fenyegetések érkeznek a lincselés után. Próbaidős államtitkár 4 évre felfüggesztett 2 éves börtönbüntetést kapott első fokon Szabadi Béla. Kié itt a tér, nem tudnak megegyezni, hogy a demonstrálók az ünnepen maradnak-e, vagy nem. És féknek nyoma sincs, egy utas meghalt és több mint 100 megsebesült, amikor összeütközött 2 metró Rómában. Jó estét kívánok! A rendőrség kezdeményezi annak a 3 férfinak az előzetes letartóztatását, akiket emberülés gyanúja miatt vettek őrizetbe az olaszliszkai lincselés után. A borsodi faluban vasárnap vertek halálra egy férfit, miután elsodort egy 12 éves lányt, a gyerek könnyebben sérült meg. A 44 éves tanár megállt, hogy segítsen neki, a feldühödött rokonok azonban 50 ütést és rugást mértek a férfi fejére. A brutális gyilkosságot több tucatnyian nézték végig, a pszichikai bűnsegédlet ténye eddig nem merült fel, a faluban megsokszorozták a rendőri jelenlétet.
Igen, félünk, ártatlanul, az egész. Mindenki, senki nem maradt idehaza.
Tegnap este ugyanis azt a hírt kapták az olaszliszkaiak, hogy Békés Csabán már gyülekeznek a skinheadek. 40 család pedig állítólag csónakokkal kelt át a Bodrogon, hogy a túlparti erdőben töltse az éjszakát. A település rendőri védelmét közben megerősítették, támadás nem volt, így az emberek visszatértek a faluba. A helyiek mindannyian elítélik, ami történt.
Ezt egy bűnügynek tekintjük, de ezt is egy bűnügynek tekintjük, hogy Olaszliszka kisebbségi önkormányzatának elnökét megfenyegetik levélben.
A levélben házak felgyújtásával fenyegetőztek, pedig a helyiek azt mondják, voltak, akik segíteni is próbáltak.
Odaadtam a kislánynak a telefonomat, hogy valami rokonságot értesítsen a családból. Próbáltam őket nyugtatni, de azok is, akik ezt elkövették, azt mondták, hogy Andi, ültesd be a kocsitba a gyereket, és nyugtasd meg.
Közben elkészült az elsődleges orvos szakértői vélemény.
Mintegy 40-45 olyan ütés van, ami elsősorban az agyra és a nyaki részre érte őt. Ezen túlmenően pedig úgynevezett vérbelehelés tapasztalható, vagyis a vér visszament a tüdőhöz.
A jogászok szerint az elkövetők súlyos büntetésre számíthatnak, mert a vasárnapi lincselés az emberölés minősített esetének számít.
A 45 sebb hellyel megvalósítja a különös kegyetlenséget, illetőleg a vérbosszút is, ami aljas indoknak minősül. A maga a társas elkövetés pedig önállóan nem minősítő körülmény, hanem ez egy súlyosító tényező, amely a büntetés kiszabásában értékelhető.
A lincselők ezért 10-15 évet, de akár életfogytiglant is kaphatnak.
Az egyik alternatív mentőszolgálat jelenlegi és egy másik korábbi vezetőjét hallgatta ki a rendőrség. Az országos mentőszolgálat volt igazgatója ellen tervezett állítólagos merénylettel kapcsolatban. A két férfi tagadja, hogy bármi közük lenne az ügyhöz. A híradónak azt mondták, a rendőrség azzal gyanúsítja őket, hogy 2003-ban meg akarták öletni Takács Zoltánt, a mentőszolgálat közelmúltban lemondott vezetőjét.
Hazugságvizsgálógépen átmentem, azon keresztül kérdeztek, aztán még kérdeztek, jegyzőkönyvezték, aztán távoztunk.
Ez még az idén tavasszal történt. A szamaritánus mentőszolgálat vezetőjét akkor még csak tanúként hallgatták ki. Tegnap már gyanúsítottként. Nem is érti, mi lehetett volna az indítéka.
El sem tudom képzelni, mert csak a laikusok számára láthat az, hogy mi háborúztunk. Hát egy gazdasági életben mindig vannak olyan piacok, amit többet meg akarják szerezni. Mi a betegszállítás területén voltunk ellenlábasok időnként, de hát ezek évi pár százezer forintos hasznokkal jártak.
A gyanúsítás szerint ő és egy másik szolgálat korábbi vezetője 2003-ban megbíztak valakit, hogy gyilkolja meg Takács Zoltánt, aki akkor még nem a mentőszolgálat, hanem egy harmadik mentős cég vezetője volt. A bérgyilkos információink szerint az a férfi lett volna, aki a diósdi mészárlás egyik gyanúsítottjaként van előzetesben. A rendőrség azonban semmit nem mond.
A folyamatban lévő büntető eljárásról részletes információkat egyelőre nem tudunk a nyilvánosság elé tárni, a nyomozás sikerességének érdekében.
A mentők és betegszállítók országos egyesületének elnöke is csak találgatni tud.
Ilyen komoly cselekedet helyeznek kilátásba, vagy úgymond fenyegetnek valakit, akkor amögött mindig bizonyára komoly érdekek állnak.
Információink szerint a rendőrség az idén szerzett tudomást a mentőszolgálat vezetőjének fenyegetettségéről. Takács Zoltánt ezután mindenhova testőrök kísérték. A szolgálat szóvivője szerint a volt igazgató sok változtatást vezetett be.
Megszűnt az úgynevezett alternatív mentőkocsik finanszírozása, tehát a mentési tevékenység egységesen a mentőszolgálat kezébe került, az országos mentőszolgálat kezébe, illetve a nagy rendezvények egészségügyi biztosítása is.
Hogy ezek miatt készült a merénylet az OMS korábbi igazgatója ellen, vagy esetleg korábbi cégének üzleti ügyei miatt, azt egyelőre nem tudni. Takács Zoltán telefonon csak annyit mondott, nem kíván nyilatkozni.
Első fokon 2 éves, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság Szabadi Bélát. A Földművelésügyi Minisztérium egykori államtitkárát, Torgyán József akkori miniszter úgynevezett jobb kezét összesen csak nem 2 milliárd forintos hűtlen kezeléssel és hivatali visszaélésekkel vádolták. Szabadi elhíresült első osztályú repülőjegyei azonban a bíróság szerint jogosak voltak. A volt kisgazda politikus felmentését fellebezett.
Dr. Szabadi Béla első rendű vádlott bűnös, 19 rendbeli, egy esetben folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés büntetében, egy rendbeli nagyobb értékre elkövetett hűtlen kezelés büntetében.
A bíróság 4 év próbaidőre felfüggesztett 2 év börtönbüntetésre ítélte Szabadi Bélát. A bíróság szerint a Földművelésügyi Minisztérium egykori politikai államtitkára, a többi között, hivatali hatalmával visszaélve előnytelen reklámszerződések megkötésére utasított több állami tulajdonban lévő agrárcéget. A bíróság szerint ezekkel a reklámszerződésekkel támogatták a ferencvárosi tornaklubot.
Ilyesmire felhasználni azt a hatalmat, amelyet a megbízatásánál névve az állam ráruház, ez a bíróság megítélése szerint igen veszélyes tevékenység.
Szabadi Bélát 2001 júniusában vette őrizetbe a politikusok és állami vezetők elleni büntető eljárás lefolytatására éppen akkor létrehozott központi ügyészségi nyomozóhivatal. A volt államtitkár letartóztatása után azt mondta, hogy politikai leszámolás áldozata, és bízik abban, hogy kiderül az igazság.
Szabadi úr, mit szól az ítélet?
Semmit. Meg vagyok döbbenve. Azt tudom mondani, hogy én azt gondoltam, hogy végre ennek pontot lehet tenni a végére.
A büntető eljárás egyébként nem tárt fel olyan adatot, ami szerint a vádiratban szereplő hűtlen kezeléssel érintett csak nem 2 milliárd forintból Szabadi Bélának is jutott volna. A volt államtitkár nem fogadja el az ítéletet, és bejelentette, hogy felmentésért fellebbez.
Tüntetésbe kezdtek a gyógyszerészek. 3 napon át a képviselői irodaház előtt tiltakoznak a patika liberalizáció ellen. Azt szeretnék, hogy az országgyűlés ne fogadja el az egészségügyi reformcsomagot. A gyógyszerész kamara petíciót adott át a pártok képviselőinek. A patikusok arra számítanak, hogy holnapi demonstrációjukhoz több ezer orvos is csatlakozik. Ugyanakkor a gazdasági versenyhivatal állítja, az átalakítása a betegeknek kedvez.
Ablaktörlő, vérnyomás, légnyomás, bármit beállítok. Apropó, ma akciózunk, ablakmosó folyadék, 10 pont, egy beöntés, dupla vagy semmi.
A gyógyszerészek azt parodizálják, hogy mi történik majd, ha bizonyos orvosságokat a jövőben akár a benzinkutaknál is vásárolhatunk. Ez az egyik olyan javaslat, ami miatt az utcára vonultak.
A szimpatizásoknak.
A több száz fehér köppenyes patikus a képviselői irodaház melletti parkban gyülekezett. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a gyógyszertárakat és a kamarákat érintő új szabályozást előzetes egyeztetés és hatástanulmányok nélkül kívánja a kormány
bevezetni. És hogyha ez így van, az egészségügyi miniszter hadjáratot indított a gyógyszerészek ellen. Ha bárkit vigasztal, nem csak a gyógyszerészek ellen, hanem gyakorlatilag az egészségügy minden szakmai szervezete és minden szereplője ellen is.
Tévhitek terjednek a köztudatban. Ezt mondták a gazdasági versenyhivatalban néhány órával a tüntetés előtt. A szervezet vezetői arról beszéltek, hogy miért helyeslik a patika liberalizációt. A versenyhivatal szerint ugyanis az új szabályozás kedvező lesz a betegeknek, megjelenhetnek a gyógyszertárakban a valós egészségügyi szolgáltatások is.
Egészségügyi szolgáltatások alatt azt érteném, hogyha olyan típusú tanácsadás működne például a gyógyszertárakban, ami intimitást biztosítva lehetne megbeszélni azt, hogy ha valakinek ilyen-olyan panaszai vannak, akkor milyen tanácsokat ad hozzá a gyógyszertár.
Az érveket gyenge magyarázatnak minősítették a tiltakozó gyógyszerészek. Lestján Balázs szerint a versenyhivatal nem veszi figyelembe a külföldi tapasztalatokat.
Azt gondoljuk, itt semmiféle olyan szabály nem lesz, ami védi bármelyik patika létét, tulajdonképpen nem is a patikát, hanem a patika által nyújtott szolgáltatást.
Továbbra is úgy vélik, a törvények porig rombolnák a gyógyszerellátást.
Szeretném, hogyha átadná azt a üzenetet.
Ezt írták a petíciójukba is, amit az országgyűlés elnökének képviselője, a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője, valamint az MDF, az MSZP és az SZDSZ megbízottja vett át. A liberálisok ugyanakkor azt közölték, a gyógyszerészek csak egzisztenciális érdekből tüntetnek. A patikusok azt ígérik, mától 3 napon keresztül folyamatosan lesz gyógyszerész a téren. Reggel 10-től este 6-ig átvizsgálják bárki házi patikáját és tanácsadással várják a látogatókat. A Magyar Televízió híradóját Ivanics Anna tudósította.
Várhatóan 2008-ra készül el a nyugdíjrendszer reformja. Egy mai szakmai tanácskozáson az is elhangzott, hogy az átalakítást nem lehet elodázni, mert néhány éven belül a befizetett járulékok nem fedezik majd a nyugdíjakat. A rendszer megváltoztatásával kapcsolatban már is több elképzelés látott napvilágot, így például, hogy a nyugdíjasok is fizessenek adót és egészségügyi járulékot. Legalább 65 évre emeljék fel a nyugdíjkorhatárt, de felmerült az egyre korruptabbá váló rokkant nyugdíjozási rendszer szigorítása is.
Azt hiszik, hogy ez a kivezető út, hogy a nyugdíjasokra még nagyobb terheket rónak. Ezzel nem lehet egyetérteni.
Hát elég lesz, hogy kigyön a gázszámla.
A Soroksári Nyugdíjas Klubban éppen a nyugdíjreform került terítékre. Pontosabban azok az elképzelések, amelyek szerint adót, egészségügyi járulékot kellene fizetni a nyugdíjasoknak.
Nem értünk egyet azzal, hogy fizetni kelljen, mert a nyugdíjasok jó része 40-44 éveket dolgozott le, és egy életen át fizette a járulékokat.
Az államreformért felelős kormánybiztos is úgy gondolja, a nyugdíjrendszer küszöbön álló átalakítását nem szabad a mostani nyugdíjasok rovására végrehajtani. A reformot azonban nem lehet elkerülni.
Ha nem változtatunk semmin, akkor közép és hosszú távon, tehát mondjuk 5 év múlva meg azt követően, bizony komoly problémák lesznek, mert a befizetett járulékok nem elegendőek a mai szabályok mellett a nyugdíjak kifizetésére.
Éppen ezért már rövid távon foglalkozni kell azzal, hogy felemeljék a nyugdíjkorhatárt, mondják a szakemberek.
A mai nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságának nem az az oka, hogy a jelenlegi nyugdíjasok kapnak túl sokat, hanem hogy olyan nyugdíjformulánk van, amelyik a közeljövő nyugdíjasainak ad többet, mint amit a rendszer elbír. Éppen ezért az elkerülhetetlen lesz, hogy a növekvő átlag életkorral párhuzamosan a nyugdíjba vonulási korcentrum is emelkedjen.
A jelenlegi elképzelések szerint a mostani 62 éves korhatárt 65 évre tolnák ki. Ez nem jelenti azt, hogy 60 évesen nem lehet majd nyugdíjba menni, de aki megteszi, kevesebb ellátással számolhat majd.
Kimentették az Zátonyra futott osztrák hajót az alacsony vízállású Dunán, ez is jön majd, és nézzük a többi témát. Kié itt a tér? Nem tudnak megegyezni, hogy a demonstrálók az ünnepen maradnak-e, vagy nem. Megnyertük a borversenyt, magyar engedély nélkül senki nem használhatja az Unióban a tokai nevet. És egy utas meghalt, illetve több mint 100 megsebesült, amikor összeütközött 2 metró Rómában. Több mint 6 órán át vitáztak a képviselők a parlamentben az új Magyarország fejlesztési tervről. Az ülés még most is tart, bár már a tavalyi költségvetés végrehajtásáról, vagyis tehát a zárszámadásról folyik a szó. Ott van az ülésteremben, illetve a folyosó mellette várja a kapcsolást Lujgics Tamás. Szevasz Tamás, mi történt eddig?
Gyurcsány Ferenc felszólalásával kezdődött a vitanap. A miniszterelnök arról beszélt, hogy 8000 milliárd forint elosztásáról kell most dönteni. Ezek főként uniós források, amelyeknek 2013-ig kell beérkezniük, és ehhez a kormánynak 1000 milliárdot kell hozzátennie. A miniszterelnök azt mondta, ez körülbelül annyi pénz, amelyből Budapestet 20 éven keresztül lehetne finanszírozni, vagy egy Miskolc nagyságú város 160-200 éven keresztül is lehetne finanszírozni. A Fidesz viszont nem ért egyet a felhasználás módjával. Azt mondják, a kormány terveihez képest többet kellene fordítani a kis- és középvállalkozások támogatására.
Költségvetési értelemben lesz kettő szűk év, mondtam tegnap, mára sokan idézik ezt a mondatot, jól megjegyezhető. Akkor most mondok egy másikat. Beruházási értelemben pedig jönni fog 7 bő esztendő.
A miniszterelnök azt mondta, részben azért kell spórolni, vagyis azért van szükség a megszorításokra, hogy legyen elég pénz a fejlesztésre, amit a gazdaság a közlekedés korszerűsítésére, környezetvédelemre és az állami szolgáltatások reformjára szánna a kormány.
Mikor azt látják majd százezrek és milliók, hogy megmozdul az ország, akkor azt fogják mondani, hogy megérte mindaz az erőfeszítés, megérte mindaz a spórolás, amely 2006-7-et jellemezte, és érdemes volt megteremteni a fejlesztések feltételeit.
Brüsszel választhatja egy-egy kohéziós nagyprojekt felfüggesztését is.
A Fidesz európai parlamenti képviselője arra figyelmeztetett, hogy a pénzek felhasználására hiteles tervet kell készíteni. A párt vezérszónoka szerint a kis- és középvállalkozásoknak volna szükségük több pénzre. A kormány oldalon morajlást váltott ki az a fideszes elképzelés, hogy a regionális fejlesztési tanácsokban ne szólhasson bele a kormány a pénzek elosztásába.
Igen, meg kell szüntetni a kormányzat részéről delegált tagoknak a szavazati jogát. A döntéseket az általános derültség ellenére helyi szereplőkkel kell meghozatni.
Az MDF szerint a fejlesztési terv túl sok célt jelöl ki egyszerre. A KDNP képviselője úgy látja, a terv nem adja meg a válaszokat a problémákra. Az SZDSZ pedig emlékeztetett, még egy hónap van a társadalmi vitára.
És most vissza élőben a parlamentbe, Lujgics Tamás. Az imént azt mondtam, hogy a zárszámadásról folyik a vita. Így van-e, és mi hangzott el eddig?
Igen, még mindig tart a zárszámadás vitája, és némi meglepetést keltett, hogy az általános vita közepén, amelyben egyébként csak szakpolitikusok szoktak felszólalni, Orbán Viktor is felszólalt, és a kormány nyilatkozataiból idézett, és azt mondta ezeket elemezve, hogy idézem, a kormány szándékosan egy szervezett hazugsághadjárat keretében becsapta az embereket, amikor hazudott a költségvetés helyzetéről. Idézeteket sorolt Orbán Viktor, amelyek szerint a kormány tudta, hogy válság közeli helyzet van, de nem tettek semmit, és a köztársasági elnököt is félretájékoztatták, amikor ő adatokat kért a gazdaság helyzetéről. A pénzügyminiszter erre azt válaszolta, hogy ismét idézek, Orbán Viktor csúsztatott, mondani valója alátámasztására olyan adatokat kapcsolt össze, amelyek nem függnek egybe. Azt elismerte, hogy a 100 napos programban több terhet vállalt a kormány, mint amennyit lehetett volna, emiatt van most a hiány.
Lujgics Tamás a parlamentből, köszönjük szépen! A Fidesz az Asztóriánál tartja október 23-ai megemlékezését, így határozott az ellenzéki párt elnöksége. Szijjártó Péter szóvivő a Híradó kérdésére azt mondta, arról végleges döntés még nem született, hogy a forradalom 50. évfordulója után folytatják-e a Kossuth téri nagygyűléseket. Az elmúlt 17 év legnagyobb válságába került Magyarország, ezt mondta Martonyi János a Kossuth téri Fidesz nagygyűlésen. Az Orbán kormány külügyminisztere szerint továbbra is folyik a hazudozás. Arról is beszélt, hogy Magyarország érett és demokratikus, csak a kormány nem az. Szerinte a politikai ellenfeleik azért idegesek, mert tudják, hogy lejárt az idejük. Közben patthelyzet alakult ki a Kossuth téri tüntetők, a budapesti rendőrfőkapitányság és a miniszterelnök hivatal között. Továbbra sem tudnak ugyanis megegyezni, hogy a demonstrálók október 23-án maradnak-e a téren, vagy menniük kell onnan. A teret egyébként a külföldi delegációk biztonsága miatt kellene kiüríteni. Ha nincs megegyezés, az állam és kormányfők programját át is alakíthatják.
Eddig 56 külföldi delegáció jelezte, hogy részt vesznek az október 23-ai jubileumi ünnepségen, és a névsor még nem végleges. Annyi biztos, hogy a román elnök egy nappal korábban érkezik, de nem marad itt a megemlékezésen. A francia kormányfő pedig egyáltalán nem tud Magyarországra jönni belpolitikai ügyek miatt. Mások még nem mondták le. A delegációk a reggeli ünnepélyes zászlófelvonáson vesznek részt, majd a parlamentben közösen aláírják az 56-os szabadságnyilatkozatot. Délután ők már nem lesznek a téren. A tüntetők viszont igen.
Nem fogunk elcsopni a
desoktól. Azt mondják, hajlandóak a tér betonos részét átengedni, de a füvön ott maradnak a sátraik. Azt pedig készek garantálni, hogy a délelőtti zászlófelvonást nem zavarják meg.
Biztosítják a tüntetők képviselői, hogy a létező legnagyobb tisztelettel fogadják. Semmi atrocitás a külföldiekkel szemben nem lesz a diplomáciai nemzetközi udvariasság szabályai szerint.
A tüntetők a napokban az összes külképviseletnek levelet küldenek, hogy megmagyarázzák, miért vannak a téren. A BRFK és a miniszterelnök hivatal szerint azonban a teret ki kell üríteni, mert csak úgy lehet biztosítani a külföldi állam és kormányfők teljes biztonságát. De ha kell, a delegációk programján is változtathatnak.
Mindenen lehet változtatni az utolsó pillanatban, de mi bízunk a megegyezésben, és mi bízunk abban, hogy a zászlófelvonás a delegációk jelenlétében, illetve a délutáni programot méltósággal tudjuk megtartani.
Az egyeztetések így még nem értek véget, de egyelőre mondhatni patthelyzet van. A Kossuth téren kívül egyébként több helyen lesznek állami ünnepségek, így gyakorlatilag az egész belvárosban tilos megállni kocsival október 23-án. Ezen a térképen pedig azt láthatják, hogy a főváros mely részeit zárják le teljesen a forgalom elől jövő hétfőn.
Brüsszelben sikerült, közösen nyitották meg az 56-os kiállítást a jobb és baloldali, valamint liberális magyar pártok képviselői az Európai Parlamentben. A Szabadság reménye című tárlat eredeti fotókkal, térképekkel és irodalmi idézetekkel mutatja be az 1956-os eseményeket.
Bedöntött Sztálin szobor, tankok Budapest utcáin és több százezer magyar menekült. Részletek az Európai Parlamentben nyílt kiállításból. A megnyitón fideszes, MDF-es, szocialista és liberális euróképviselők, valamint a díszvendégként meghívott Mécs Imre együtt énekelték a hintot. A néppárti magyar delegáció nevében felszólaló Schmidt Pál ismét indítványozta, hogy november 4-ét nevezzék ki a kommunizmus áldozatainak európai emléknapjává. A politikus szerint 56 tanulsága, hogy politikai berendezkedés nem épülhet hazugságra. A szocialista Szabajdi Csaba szerint a forradalom örökségét egy párt sem sajátíthatja ki, majd hozzátette, hogy a sikeres Magyarország érdekében a politikai oldalak sürgős kiegyezésére van szükség. A liberális Szent Iványi István beszédében arra emlékezett, hogy az 56-os hősök miként inspirálták a 80-as évek rendszerváltó politikusait. Szent Iványi szerint a forradalom megmutatta, hogy egy nemzetnek három dologra van szüksége. Egységre, tisztességre és bátorságra.
Tokaj nyert. Az olaszok után most a franciák is lemondtak a tokaji márkanév használatáról. Ez azt jelenti, hogy jövőre már csak magyar, és egy kétoldalú megállapodás alapján szlovák tokait lehet forgalomba hozni. Ugyanakkor az ausztrálok és az amerikaiak továbbra is bitorolják a nevet tokai álláspont szerint. Az illetéktelen névhasználat évente 1 milliárd forint vagy még több kárt okozott a borászoknak.
Hát igen, ez az a tokai a szó, amelyik él. Vetélkedik a világ.
A magyar márka nevet az elmúlt években több ország, így például az olaszok és a franciák is magukénak tekintették. Jövőre viszont végleg milyen a tokai név, legalábbis az Európai Unióban. Ettől persze nem várható, hogy látványosan megugrik majd Európában a magyar hungarikum iránti kereslet.
A piacok elég telítettek, és hát az édesbor piaca nem is könnyű, de azt gondolom, hogy az segít mindenképpen, hogy két nagyon fontos bortermelő országban helyére került a tokai névhasználat, és ez a fogyasztót mindenképp el fogja igazítani.
A magyar borok és ezen belül is a tokai népszerűsítésére 1,5 milliárd forintot szánnak jövőre a termelők.
Soha nem kóstoltam még tokai, de tudtam, hogy magyar borról van szó.
Mondja ez a kanadai asszony. A házas pár először jött Budapestre, ahol a magyar borok házában több mint 20 hazai bor különlegességet kóstoltak meg. Mindegyiket jónak találták, és remélik, hogy otthon is megvásárolhatják majd azokat. A tokai név vitorlása egyébként jelentős károkat okozott a hazai borászoknak.
Elsősorban erkölcsi a kár, hiszen a tokai bor minden magyar embernek megmelengeti a szívét, és büszkék vagyunk rá, egy hungarikum. És ennek a hamisítása, más címen való megjelenése óriási erkölcsi kárt okoz. Anyagilag pedig én úgy gondolom, hogy a tokai forgalmát mindegy 30%-ban mindenképp visszavetette.
Számítások szerint évente több mint 1 milliárd forint bevételtől estek el a hazai borászok. További jelentős károkat okoz az Ukrajnában tapasztalt tokai hamisítási hullám. A szakminiszter szeretné indulatok nélkül rendezni a magyar márkanév használatát keleti szomszédunkkal. Ez azonban egy másfél évet is igénybe vehet.
Egy utas meghalt és több mint 100 megsebesült, amikor reggel összeütközött két metró Rómában. A római magyar konzul azt mondta, hogy magyarok nincsenek az áldozatok között. Az első jelentések szerint egy kisebb áram átalakító romlott el, de emberi mulasztás is okozhatta a balesetet. Egy éppen az állomásra érkező szerelvény fékezés nélkül rohant a bent álló metróba. A tragédia miatt elhalasztották a római filmfesztivál mai rendezvényeit is.
Ennél a metróállomásnál történt a baleset a reggeli csúcsforgalomban. A Viktor Emánuel tér Róma egyik legforgalmasabb központi metró megállója. A környéket perceken belül lezárták, rengeteg rendőr és mentőautó érkezett a helyszínre. 100-nál többen megsérültek, 10 ember állapota súlyos. Ez a francia házaspár azt meséli, hogy egy nagy ütközést éreztek, majd utána mindent elborított a füst. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az alagútban kiment a világítás, és mindent ellepett a por. A roncsok között bukdácsolva tudtunk kimenekülni az állomásról. Láttam, hogy sebesültek fekszenek a földön, mondja ez az utas. Akit tudtak, a helyszínen elláttak, a súlyos sérülteket pedig kórházba vitték. Szemtanúk leírása szerint így történhetett a baleset. A megállóban várakozó szerelvénybe fékezés nélkül rohant bele az érkező vonat. Láttam, ahogy egyre közelebb kerülünk az előttunkálló metróhoz, és még csak nem is lassítottunk. Tudtam, hogy ebből baleset lesz. Nagyon erős ütközés volt, mondja ez a szemtanú. A mentő alakulatok csak nem 2 óra hosszat küzdöttek, mire az összes utast kiszabadították az összeroncsolódott kocsikból.
Budapesten nem fordulhat elő a rómaihoz hasonló metróbaleset, legalábbis a BKV szakembere szerint. Szontág Andor, a metró üzemigazgatója azt mondta, a metró üzemeltetés egyik legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a szerelvények ütközését. Erre Budapesten technikai és emberi védelem is van, ami 4-szeres biztonsággal zárja ki az ilyen baleseteket.
Legalább 3-4 féle együttes hibának az előfordulása kell ahhoz, hogy egyáltalán ennek a veszélye felmerülhessen, de én úgy gondolom, hogy a technikai védelem Budapesten ma olyan, hogy vonat utolérés nem következhet be.
Lehúzták az Zátonyról azt az osztrák hajót, amely még tegnap reggel feneklett meg Dunaföldvárnál. Az áruszállító a Dunaföldvári hídtól 150 méterre akadt fenn két bárkával együtt. A rakomány egy részét kipakolták, csak ezután sikerült levontatni a Zátonyról a hajót. Néhány hét alatt ez volt a harmadik hajó, amelyik fönnakadt a Dunai Zátonyon. És most nézzük az esti programot. 21 órakor, ugye KED van, tehát KED 21, a műsorvezető Rózsa Péter. Szervusz, miről beszélgetnek a frakcióvezetők?
Szervusz, jó estét kívánok! Nem a frakcióvezetők lesznek ma itt, de hasonlóan izgalmas lesz, mint a múlt héten. Az első kérdés, hogy mit mondott Lampert Mónika területfejlesztési és önkormányzati miniszter azon a bizonyos MSZP választmányon, ugye arról beszélek, amelyről a Magyar Rádió munkatársa titkos felvételt készített. Hogy mi okozta a nagyobb botrányt, a miniszterasszony beszédének a stílusa vagy a tartalma? Ma, tehát ezt is megvitatjuk az érintettekkel, nagyvárosok, kisebb települések, fővárosi kerületek és megyei önkormányzatok vezetőivel, és természetesen magával a miniszterasszonyal. De talán ennél fontosabb a második kérdés, és erre várjuk a választ, hogy valójában kik és milyen testületben fognak dönteni az 1000 milliárdokról, amelyekről a helyi fejlesztések ugye függenek majd, tehát ez lesz a 2021-ben, 9 óra után 5 perccel kezdünk, köszönöm.
Rózsa Péter, én is köszönöm szépen, aztán következik az este, 10-kor, benne a műsorvezető Krizsó Szilvia lesz. Szervusz, itt a híradóban láttuk ugye, hogy Szabadi Béla az ítéletet, az elsőfokú ítéletet úgy kommentálta, hogy nem mond semmit, aztán egy szűk mondat következett. Mond-e valamit az estében?
Szia István, és üdvözlöm a kedves nézőket. Hát mi ebben csak reménykedni tudunk. Mindenesetre Szabadi Béla itt lesz a műsorunk vendégeként, és várjuk, hogy milyen érveket hoz fel azért, mert hogy fellebezett. Aztán természetesen beszélünk a mai parlamenti vitanapról is, folytatjuk a nemzeti fejlesztési tervről folytatott vitát, mégpedig Kóka János gazdasági miniszterrel és a Fidesz alelnökével, Pelcné Gál Ildikóval, aki a Fidesz gazdaságpolitikusa, és megvitatják, hogy ez a bizonyos 8000 milliárd forint hova keveredjen. Este 10-kor kezdünk.
Krisz Zsoszével köszönjük szépen. Menjünk tovább, illetve hát ugye frissítsünk 7:30-kor. És elmondjuk a legfontosabbakat, maradjanak. Olasz Liszkán megtorlástól tartanak a helyiek, közben a rendőrség kezdeményezi annak a három embernek az előzetes letartóztatását, akiket emberölés gyanúja miatt vettek őrizetbe az olasz liszkai lincselés után. A településen megsokszorozták a rendőri jelenlétet. Időközben elkészült az elsődleges orvosi szakvélemény, csak már 50-szer ütötték meg az áldozatot.
Igen, félünk, ártatlanul, az egész. Mindenki, senki nem maradt idehaza.
Tegnap este ugyanis azt a hírt kapták az olasz liszkaiak, hogy Békés Csabán már gyülekeznek a skinheadek. 40 család pedig állítólag csónakokkal kelt át a Bodrogon, hogy a túlparti erdőben töltse az éjszakát. A település rendőri védelmét közben megerősítették, támadás nem volt, így az emberek visszatértek a faluba. A helyiek mindannyian elítélik, ami történt.
Ezt egy bűnügynek tekintjük, de ezt is egy bűnügynek tekintjük, hogy Olasz Liszka kisebbségi önkormányzatának elnökét megfenyegetik levélben.
A levélben házak felgyújtásával fenyegetőztek. Közben elkészült az elsődleges orvos szakértői vélemény.
Mintegy 40-45 olyan ütés van, ami elsősorban az agyra és a nyaki részre érte őt. Ezen túlmenően pedig úgynevezett vérbelehelés tapasztalható, vagyis a vér visszament a tüdőhöz.
A jogászok szerint az elkövetők súlyos büntetésre számíthatnak, mert a vasárnapi lincselés az emberölés minősített esetének számít. A lincselők ezért 10-15 évet, de akár életfogytiglant is kaphatnak.
És most nézzük a nap további híreit röviden.
Az egyik alternatív mentőszolgálat jelenlegi és egy másik korábbi vezetőjét hallgatta ki a rendőrség az országos mentőszolgálat volt igazgatója ellen tervezett állítólagos merénylettel kapcsolatban. A két férfi tagadja, hogy bármi köze lenne az ügyhöz.
Három napig tüntetnek a patika liberalizáció ellen a patikusok. Azt szeretnék, hogy az országgyűlés ne fogadja el az egészségügyi reformcsomagot. A gyógyszerész kamara a követelésekről petíciót adott át a parlamenti pártok frakcióvezetőinek, illetve képviselőinek.
Első fokon 2 éves börtönbüntetésre ítélte a bíróság Szabadi Bélát. Az ítéletet 4 év próbaidőre felfüggesztették. Az egykori államtitkárt 2 milliárd forintos hűtlenkezeléssel és hivatali visszaélésekkel vádolták. A volt kisgazda politikus felmentésért fellebbezett.
A Fidesz az Asztóriánál tartja október 23-ai megemlékezését, így határozott az ellenzéki párt elnöksége. Szijjártó Péter szóvivő azt mondta, arról még nem döntöttek, hogy a forradalom 50. évfordulója után folytatják-e a Kossuth téri nagygyűléseket.
Egy utas meghalt és több mint 100 megsebesült, amikor reggel összeütközött 2 metró Rómában. A római magyar konzul azt mondta, hogy magyarok nincsenek az áldozatok között. Az első jelentések szerint egy kisebb áramátalakító romlott el, de emberi mulasztás is okozhatta a balesetet.
Brüsszelben sikerült, közösen nyitották meg az 56-os kiállítást a jobb és baloldali, valamint liberális magyar pártok képviselői az Európai Parlamentben. A Szabadság reménye című tárlat eredeti fotókkal, térképekkel és irodalmi idézetekkel mutatja be az 56-os forradalmat.
Bedöntött Sztálin szobor, tankok Budapest utcáin és több százezer magyar menekült. Részletek az Európai Parlamentben nyílt kiállításból. A megnyitón fideszes, MDF-es, szocialista és liberális euróképviselők, valamint a díszvendégként meghívott Mécs Imre együtt énekelték a hintót. A néppárti magyar delegáció nevében felszólaló Schmidt Pál ismét indítványozta, hogy november 4-ét nevezzék ki a kommunizmus áldozatainak európai emléknapjává. A politikus szerint 56 tanulsága, hogy politikai berendezkedés nem épülhet hazugságra. A szocialista Szabajdi Csaba szerint a forradalom örökségét egy párt sem sajátíthatja ki, majd hozzátette, hogy a sikeres Magyarország érdekében a politikai oldalak sürgős kiegyezésére van szükség. A liberális Szent Iványi István beszédében arra emlékezett, hogy az 56-os hősök miként inspirálták a 80-as évek rendszerváltó politikusait. Szent Iványi szerint a forradalom megmutatta, hogy egy nemzetnek három dologra van szüksége: egységre, tisztességre és bátorságra.
Következik a sport, aztán időjárás jelentést mondunk, illetve mond a szakember. Önbíráskodás, cini, távfűtés, ezek pedig friss és forró témák a TV Taxi hátsó ülésén, tehát önök és a nézők beszélnek arról, ami aktuális. Híradó pedig legközelebb 23 óra, 25 perckor lesz, akkor Nagy Judit várja majd önöket, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, szép estét kívánok mindenkinek.
Mégis minden ízében Jaguar. Egy exkluzív autó most hétköznapi áron akár 1 millió forintot is meghaladó kedvezménnyel.
Nálunk megint játszva juthat személyi kölcsönhöz. Gyorsan, könnyen, rugalmasan, több mint 600 fiókban. 400 ezer forint akár havi 8821 forintért. Akció 2006. december 30-áig. Árfolyam kockázat nélkül. Takarék Szövetkezet. Együtt tovább jövet, menet.
Készítsen elő egy polcot. Megjelent a magyar próza klasszikusai sorozat legújabb kötete. Móricz Zsigmond Raboroszlán című regénye mindössze 990 forintért kapható. Keresse az újságárusoknál.